Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánknak, és az Úr Jézus Krisztusnak. Ámen. Fennállva dicsérjük Istenünket, testvéreim, a 65. Zsoltár első versével. A 65. Zsoltár első verse így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 425. dicséretnek az első 4 versét. A 425. dicséret első verse így kezdődik. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved!
Oh,
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részében, a 4. verssel kezdődő és a 12. verssel bezáródó igeszakaszban a következőképpen. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nékik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ímé két férfiú állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvítetett tőletek a mennybe, úgy jön majd el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked ezt a csodálatos éneket, amit énekeltünk, amely túlmutat időm, túlmutat történelmi korokon, és arra tanít meg bennünket, hogy te ugyanaz az Isten vagy, mint aki voltál, és ugyanaz leszel, mint aki most vagy. Köszönjük neked, hogy szavad által hívtad el a hithősöket, szavad által teremtetted ezt a világot, szavad által jelentetted be, hogy elküldted egyszülött fiadat, a Krisztus Jézust, aki megváltotta ezt a világot és benne minket, és szavad által szólsz hozzánk ebben a gyülekezetben, hétről hétre. Köszönjük a te ígédet, amelyik erő, amelyik hatalom és életet hordoz. És arra kérünk téged, nyisd meg most szívünket, lelkünket hálaadásra. Teremts bennünk olyan tiszta szívet, Urunk, minden bűnünk, minden gyarlóságunk ellenére, hogy hadd tudjunk téged ma itt meglátni. Mert azt ígérted, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, és tiszta szívvel fogadnak téged, várnak téged, hogy megszólalj és beszélj, ott te jelen vagy. Kérünk a betegeinkért, a nyomorúságokat hordozókért, adj nekik erőt, gyógyulást, reménységet, és minket pedig éltess most, hogy lelkünk által igazi élővé lehessünk, mert úgy van értelme a mi életünknek. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és győzz le minden akadályt közötted és közöttünk, és beszélj velünk. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Isten igének meghallására készülve testvéreim, a 258. dicséret első versét énekeljük. A 258. dicséret első verse így kezdődik. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem. Testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk. Írva található Lukács írása szerinti evangélium 24. részében, az 50., 51., 52. és 53. versben a következőképpen. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották az Istent. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök annak, hogy ezen a héten is jó pár olyan új arcot láthatok, akik előmertek jönni a karantén után, bocsánat, így mondom, rejtek helyükből, és idejöttek testvéri közösségbe az Úristen elé. Isten hozta őket, és örülünk mindenkinek, aki itt van, hogy egészségben együtt lehetünk újra. Kedves testvéreim, a mögöttünk lévő héten két olyan ünnep is volt, amelyről kimondhatjuk azt, hogy sem tartalmuk, sem jelentőségük nem járja már át a köztudatot, és ez nagyon nagy baj. Nem tudom, most megállnék és megkérdezném, hogy tudják-e a testvérek, hogy ezen az elmúlt héten két milyen ünnep volt, akkor az egyiket talán tudjuk többen, csütörtökön a mennybe menetel ünnepe volt, áldozó csütörtök, a kereszténység egyik egyetemes ünnepe, de pénteken talán az alsóéseknek fel is tűnhetett, hogy 10 órakor megszólaltak a harangok. A Magyar Református Egység napja az egyház születésének 11. évfordulóját ünnepeltük. 2009. május 22-én Debrecenben összegyűltek mindazok, akik valamilyen térségben határokat átívelően magyar nyelven református hitvallású istentiszteleteket tartanak, és így definiálják magukat, hogy ők ehhez az egyházhoz tartoznak. És érdemes megnézni az interneten, megható az egész történet. Minden egyháztest külön-külön a maga anyaföldjéből, a maga földjéről hozott egy maroknyi vagy egy zacskónyi földet, és Debrecen főterén elhelyeztek egy olyan időkapszulát, amiben mindenki beletette a maga kis földjét. És elindult a menet a debreceni nagytemplomtól, és mentek végig a városba, és különböző olyan helyek voltak, megállók voltak, ahol becsatlakozott ehhez a menethez mondjuk a felvidéki egyház. Becsoportlakodott a következő megállóba a délvidéki egyház. Aztán jöttek az erdélyiek, jöttek a párciumiak, jöttek a kárpátaiak, jöttek az amerikaiak, az ausztrálok, és sorolhatnám tovább. Egy a lényeg, hogy ez a két ünnep igazán nagy ünnep, és olyan ünnep, ami nagyon nagy baj, hogy a jelentősége nem járja át a köztudatot. Áldozó csütörtök sajnos a régen elfeledett keresztény ünnepek kategóriájába tartozik, ennek az okairól szeretnék ma szólni, míg a másikról sokan azt sem tudják, hogy mit jelent, és egyáltalán van-e. Csak egyetlen egy dolgot hadd mondjak el, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mi a különbség a magyarországi református egyház és a magyar református egyház között. A magyarországi református egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségeket tömöríti, míg a magyar református egyház, ami 2009-ben újra megalakult, nem foglalkozva a trianoni határokkal, onnantól kezdve a magyar református gyülekezeteket tömöríti. Ráadásul azért hozom elétek mind a két ünnepet, mert ennek a két ünnepnek a jelentősége és üzenete egymást támogatva válik igazán érthetővé. Ugyanolyan ez, mint advent karácsony előtt, vagy mint a bőt húsvét előtt. Ugye mind a kettőnek tudjuk külön-külön is a jelentését. Tudjuk, hogy mit jelent az advent, tudjuk, mit jelent karácsony. És a kettő annyira összenőtt már, és annyira szétválaszthatatlan egységet hordoz, hogy külön-külön szinte értelmezhetetlenné válik. Mert mit csinálunk adventben, ha nem jön el a karácsony? Mit csinálunk bőtben, ha nincs nagypéntek és nincs húsvéti feltámadás? Áldozó csütörtökön azt ünnepeljük, testvéreim, hogy Jézus visszament a mennybe, és újra lelki irányítása alá vonta az övéit. Szeretném elmondani még egyszer ezt a mondatot, hogy értsük jól. Tehát újra lelki irányítása alá vonta az övéit. Mert hogy valaha ez így volt. Ó, Ábrahám ura, csak egy képet hadd helyezzek el a szívetekbe a mai istentisztelet lényegéről. Van Ábrahám, aki időszámításunk előtt x ezer évvel él. Van egy időszámításban élő Jézus Krisztus a nullától kezdve. És vagyunk mi 2020-ban. És ugyanaz az Isten, ugyanúgy az igéjén keresztül, ugyanazzal a módszerrel, ugyanazt az üzenetet hordozva szól Ábrahámhoz, szól Jézus korához, szól a mikorunkhoz, és szólt 2009-ben, hogy legyen református egyház, magyar református egyház, és lett. Tehát áldozó csütörtökön azt ünnepeljük, hogy Jézus visszament a mennybe, és újra lelki irányítása alá, vezetése alá vonta az övéit. És figyeljétek meg, az emere megalakulása pedig arról szólt, amire méltán legyünk büszkék magyarok, hogy határokkal nem törődve egy lelki közösségbe, közös irányítás, vezetés alá tömörítsük össze azokat, akik egy nyelven, egy hittel, egy hitvallással hiszik, hogy él ez a Jézus Krisztus. Értjük, remélem, az összefüggést. Nemzeti határokkal nem törődve, a magyar reformátusságot bárhol is élnek ebben a világban, egy családba és szétválaszthatatlan egységbe tömörít. Ez van az alkotmányában. Áldozó csütörtök ugyanez, csak egyetemes értelemben. Kedves testvéreim, Jézus áldozó csütörtökön a határok, a népek és nemzetek fölé emelte a kereszténységet, és tette le annak alapjait. És pünköskor, ami jövő héten lesz, ünnepeljük a keresztény egyház születését, amikor lelke által elkezdte irányítani ezt az egészet. És most gondoljátok végig megint a mi helyzetünket. Ülünk egy 1260-ban épült templomba. Egy olyan gyülekezet tagjaként, amelyik 1538-ban jön létre. És most 2020-at írunk. Ugye milyen csodálatos? Ugye, hogy az embernek nem kell más tennie, csak körbenéznie, és ezt végigengedni a gondolatait. A lelkébe. És ugyanarról beszélünk. Érezzük, láthatjuk a két ünnep üzenetének analógiáját. És ezért szeretnénk ma fókuszálni a mennybemenetel ünnepére, hogy megértsük ezeknek az ünnepeknek a jelentőségét, és nem túlzás kimondani, csodálatos üzenetét. Az első probléma, amit még a bevezetőben szeretnék felvetni, testvéreim, abban keresendő, hogy ez a bibliai leírás, amit most felolvastam, ez a két leírás a mai racionalista világban élő embernek felfoghatatlan. Mit is jelent, és hogyan lehet értelmezni azt a képet, hogy Jézus kint áll a tanítványai előtt, és egyszer csak felemeli a kezét áldásra, és felemeltetik az égbe. Hát fölfoghatatlan. És én nem is mit szeretnék ezzel vitázni. Nem szeretnék azzal vitázni, hogy egy mai racionális embernek ez a történet mesébe illő jelenet. Arra viszont szeretnék rámutatni, hogy a racionalizmust olyan emberek találták ki. Érdemes egyszer utána nézni, mik a racionalizmus gyökerei. Hova vezethető vissza? Olyan emberek találták ki, mint szellemi irányzatot, akiknek eleve az volt a céljuk, hogy mindent, ami ebben a világban az ész számára felfoghatatlan, azt kiírtsák az emberek fejéből, szívéből és lelkéből. Ez volt a célja. És ma a 21. században újra reneszánszát éri a racionalizmus. Pedig az életünkben, a hétköznapjainkban is számos olyan dolog van, és próbál visszapörgetni a magad életét. Jelenség, történés van, ami az ész számára felfoghatatlan, értelmezhetetlen, de mégis valóság. Figyeljétek meg, és nem tudom megállni mosolygás nélkül, milyen szellemesen teszi helyre és mutat rá erre a bonyolultnak tűnő problémára a magyar nyelv. Megáll az ész. Nem ezt szoktuk mondani? Valami olyan dolog történik, amit nem tudsz értelmezni. Nem tudod felfogni. Mit mondunk? Megáll az ész. De ez nem arra utal, hogy ami történt, nem valós, arra, hogy én most még nem tudom értelmezni. Nem azt kérdőjelezi meg, hogy az, ami történt, az nem valóság, csupán annyit jelent. Számomra az esemény értelmezhetetlen. E rövid bevezető után figyeljünk a Bibliára és arra, testvéreim, hogy a mai embernek miért felfoghatatlan és értelmezhetetlen ez a történet. És hadd mondjam így, és megint szeretném ez az Isten tiszteleten a lelki öntudatunkat egy kicsit plántálni, erősíteni. Hogy milyen nagy dolog, hogy ez számunkra, hívő embereknek nem így van. Legyünk erre nem büszkék elsőrenden, hanem hálásak. Kedves testvéreim, arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy Jézus mennybemenetelének történetét két helyről olvastam most föl. Az egyik az apostolok cselekedeteiről írott könyv, a másik Lukács evangéliuma. Mind a kettőt Lukács írja. Ha kinyitod egyszer a Bibliádot, és megnézed Lukács evangéliumának első részét, és aztán az apostolok cselekedetei írott könyv első részét, azt fogod látni, én írom, Lukács, ó Teofilus. Mind a kettő ugyanúgy kezdődik. Ráadásul, ez a Lukács egy racionális orvos volt. Tehát nem lehet azzal vádolni, hogy ennek a Lukácsnak nem volt esze, nem volt értelme, olyan írástudatlanokhoz tartozott, mint az összes többi tanítvány. Érdemes egyszer elolvasni Lukács evangéliumában lévő gyógyítás történeteket. Nem megyek bele. Orvosi leírásokat ad. Ez a Lukács azután írja az evangéliumát és az abcselt, miután hitre jut. Tudjátok hol? Pál apostol mellett. Az ő orvosa volt. És megy minden missziói útra, és követi ezt a Saulust, aki a korának egyik legintellektuálisabb embere volt, legokosabb embere volt, aki nem tudom én hány nyelven beszélt, aki olyan racionálisan gondolkodott, ha elolvasod egyszer a római levelet, akkor fogod látni, jogi nyelven írja le a levelét, és ez az ember eljut odáig, hogy le kell írnia, mert ott van a lelkében. És figyeljétek meg, hogy írja. És Jézus felemelte a kezét, gondold végig ezt a képet. Megáldotta őket, és miközben áldáson van a keze, felemelkedik a mennybe. És kiszáll arról a síkról, ahol sírás van és bánat, ahol kereszt van, ahol gyötrődés van, és fölé emelkedik az életnek, hogy fölülről áldjon, vezessem, szeressem téged. Ugye milyen csodálatos? Hangsúlyozom tehát, ez a Lukács egy orvos volt. És hadd húzzam rögtön alá, Jézus mennybe menetelének valóságát, elfogadását, testvéreim, nem a racionalizmus kérdőjelezi meg, hanem a hitetlenség. És az két külön dolog. A hitetlenség, amely nem csak ezt a történetet, hanem Jézusnak a személyét körbeveszi azoknak a szívében, akik sok mindent láthattak, sok mindent tudhatnak, de egy dolgot még nem éltek át. Hogy ez a Jézus megszólal élő valóságként 2020-ban az ő életükben. Csak az kérdőjelezi meg ezt a történetet. Aki még nem hallotta ezt a Jézust, megszólalni egy Isten tiszteleten, egy ige hirdetésben, egy kórházi ágyon, egy temető csendjében, egy urvacsorában, aki még nem élte azt át, hogy amikor összekulcsolja a kezét és elkezd imádkozni, akkor nem magában beszél, és nem magának beszél, aki egyszer is találkozott ezzel a Jézussal személyesen, az világosan tudja, mennyire racionális, mennyire lelki, és mennyire csodálatos dolog, amikor itt megszólal bennem egy hang, ami nem a fantáziát szüleménye, hanem a lelkedben szól, ami nem racionális valóság, mégis él és létezik, mert te lennél az első, aki kikérnéd magadnak, ha kijelentenék rólad, hogy lelketlen ember vagy. valóság. És ezért csodálatos volt ez az ének, amit énekeltünk. Ó, Ábrahám ura, én hallom szent szavad. Szólalt-e már neked így, meg ez a Jézus? Mert ez az egész kereszténység, a hitnek a csodája, hogy egy igében, egy Isten tiszteleten, egy úrvacsorában, vagy otthon a belső szobádban megszólal neked. És akkor csak az történhet, amit leír ez a Lukács. Figyeljétek meg, eltakarja őt a fel, mindjárt beszélek a felhőről is, eltakarja őt már a szemük elől minden. Fizikai érzékszervel nem láthatják őt. És mégis mi történik? Leborulva imádják. És áldják az ő nevét. Na ezért csodálatos ünnep, a mennybe menetel ünnepe. Mert ez a Jézus, és gondolj így rá, felülről lát, felülről vezet, felülről tanácsol, és ott van veled a lelkedben. Második üzenetként nézzünk azzal szembe, testvére, hogy ez ilyen egyértelmű, miért nem hisznek ebben mégis olyan sokan? Mit akarja el előlük a megértést és az elfogadást? Erre is válaszol Lukács. Miután ezt mondta, szemük láttára felemelkedett, és figyeljétek, felhőt takarta el őt a szemük elől. Ez a felhő sok mindent üzen nekünk. Jézus bármikor felfedezhető és megtalálható, ha eltűnik a felhő előlünk. Amikor reggel leírtam ezt a mondatot, azért imádkoztam, hogy kisüssön a nap. Mindjárt megérted miért. Ugyanúgy képzeld el ezt az egészet, mint amit ma reggel is láthattál, ha időbe keltél és tapasztalható volt. Reggel be volt borulva az ég, teljesen. Felhő takart el a napot, egyáltalán nem látszott az égen. De ugye te is, én is kinevettem volna azt az embert, aki kiáll eléd, és elkezdi azt bizonygatni, hogy nincs is nap az égen. Mert felhő van előtte, és nem látszik. Figyeld meg, eltelt pár óra, és eltűnt a felhő a szemük elől, és ott a nap. Értitek? Erről szól. Ezt írja le Lukács. Hogy ott van a felhő a szemünk előtt. De ez nem azt jelenti, hogy nincs Isten. Nem azt jelenti, hogy nincs az égen, és nem ragyog a nap. Arról szól, a szemed előtt felhő van. Testvéreim, ennyi az akadály, hogy valaki egyszer Jézus meglássa, mint létező valóságot. Ugyanott van, ahol volt. Ezért kezdtem így az igehirdetést. Újra visszaállította, hogy lelke által vezeti. Ugyanott van, ahol volt. Ugyanazt mondja, amit mondott. Ugyanúgy szeret, ahogy eddig. Abba egyszer érdekes lenne belemenni. Mik is ezek a felhők? Az anyagi világ dolgai. Sokszor a csökönyös és makacs eszünk. A lelkünk betegségei, megkötözöttségei, És ne haragudjatok, amit én aláhúztam magamnak ebbe az egész karanténos időszakba. Az emberiség végre megtanulta, hogy a műproblémákat nem kell gyártani. Az életünk műproblémái. A nagy elefántok, ami ilyen pici bolha. És csak arra szeretnék rámutatni, hogy a felhőt takarja el Jézus az életed elől. Hadd idézzek egy dicséretet. Ha hazamész, nyisd ki az énekes könyvedet, kérlek, és olvasd végig, ha tudod, énekeld el, és engedd végig a lelked. 457. dicséret, minden úrvacsora alkalmával énekeljük. Figyelj a mondatára. Ó Jézus, árva csendben az ajtunk kívül állsz. Bejönnél már, de némán. Kulcsfordulásra vársz. És figyeld az életed értelmezését. Bejönnél már. Már réges-régen be akart jönni. Réges-régen ott akart lenni. De a felhő. Kizárta a racionális agyad, a megkeményedett lelkem, másfelé forduló tekintetem, a lelki betegségeim, megkötözöttségeim, kizárta a bűnöm, a mulasztásom, a felhő. Gondold végig a felhőben. Ahogy eltűnik, egyszer csak észreveszed. Ott ragyog a nap. És ott ragyogott mindig. Az üge harmadik üzenete az, testvéreim, hogy Isten irányt mutat neked még arra vonatkozólag, és nekem is, hogy hogyan legyen tovább. Ha most megfogalmazódik benned egy vágy, egy kérés, hogy de jó lenne látni téged. De jó lenne hallani téged. De jó lenne, ha megszólalnál. Akkor figyelj nagyon. Amint távozás közben feszülten néztek az ég felé, annyira szépen írja le, feszülten néztek az ég felé. De benne van minden, az emberi félelem, gyötrelem, kétségbeesés. Két férfi állt meg mellettük, galileai férfiak, miért álltok az ég felé nézve? Az áttörés itt van elrejtve, két részben is. Megjelentek az angyalok. A küldöttek. Ezt jelenti az angyal, küldött. Nem bíz az Isten semmit a véletlenre. Még az sem, hogy rossz irányba induljanak, még az sem, hogy ne tudják, merre kell menni. Odaállít két embert, küldöttet, és gondold végig így az életedet. Hány olyan angyal jött érted, Isten által küldött ember. Aki, amikor az eget bábultad, ott állt melletted. És lehetett ez egy igehirdetéstől elkezdve, egy segítőkész, bármi. És felhívja a figyelmedet. Ne az üres eget kutasd és kémleld, hanem fordulj afelé a Jézus felé, aki visszairányítja őket, és ez is egy döntő kérdés, erről is lehetne külön beszélni, Jeruzsálem felé. Tudjátok, a tanítványok végig menekülni akartak onnan, mert féltek ott lenni. Nem mertek szembenézni az életükkel, nem mertek visszamenni oda, ahol átélték azt a nagypénteki drámát. Tudod, merre irányít téged az Isten és engem? Szembe kell nézni a régi életeddel, Jeruzsálemmel. És csak akkor tudsz újat kezdeni. Csak akkor jöhet el Pünkösd ünnepe. Egy hét múlva azt ünnepeljük. Ha engedsz ennek a szónak. És figyeljétek meg, mi történt velük. Leborulva imádták őt. Ez a Jézus réges-régen keres téged. És mindig csak ott romlott el valami, amikor nem hallgattál a küldöttekre, velem együtt. Mindig akkor verjük be a fejünket a falba. Amikor nem vetted észre az irányt, és ezt a néma, de ajtód előtt álló Jézust nem engedted be. Ennyi az élet drámája. De ez dráma. Máté evangéliuma úgy fejezi be a történetét, Jézus történetét, hogy elmondja a missziói parancsot, és abból most csak egy mondatot szeretnék kiemelni, kívülről tudja szinte mindannyiunk. De most már talán értjük, miért van akkor a jelentősége. Én pedig ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Gondold ezt végig. Érdemes elzavarni a felhőt. Érdemes erre a Jézusra figyelni. Érdemes a küldöttekre hallgatni. Persze, hogy érdemes. És megmutatja, hogy csinál. Újra szeretném aláhúzni, nem beszéljük meg az Ágival, hogy mik lesznek az ének. Figyeljétek, hogy milyen éneket választott. Nem is tudta, hogy miről fogok beszélni. 475. dicséret. Három rövid mondatát szeretném a szívetekre helyezni befejezésként. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek. Első tanács. Itt a recept. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek. Figyelj, jön a második. Keressetek buzgón, és megtaláltok. És jön a harmadik verszak. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján. Egy szót kezdj el gyakorolni. Buzgón. Mind a háromban benne van. Imádkozz buzgón. Kérjél, könyörögjél buzgón. És zörges Isten a ajtaján buzgón, és megnyittatik, mert kéred Jézus nevében. Nem tudom, lesz-e jövő héten úrvacsora, majd hétfőn kiderül, de ha nem lesz, akkor is. Úgy üljünk össze Pünköstkor, ezen a héten forgasd mindezeket szívedbe. Ha kell, hallgass meg újra, vedd elő az énekes könyvedet. Mert ez a Jézus azért ment fel a mennybe, feláldott kézzel, áldott, felnyújtott kézzel. Pár nap múlva a tanítványi életében elérkezzen a Szentlélek, mindent újjászülő, mindent újjáépítő, mindent újjá értelmező. csodálatos ajándéka. És itt ugyanezt te is átvelted. Készülj! Készülj addigra! Felhők ne legyenek előtted! Imádkozzunk! Köszönjük ezt az igét neked, és köszönjük, hogy mi elmondhatjuk magunkról, hálás szívvel, alázatos lélekkel, hogy mi hozzád tartozóak vagyunk, nem alázatoskodva, hanem felismerve ennek a csodáját, kegyelmét. Olyan jó dolog, Uram, téged szeretni, és megérteni, átélni azt, te hogyan szeretsz bennünket. Szeretnénk most megköszönni neked, hogy ebben a templomban annyi nemzedéken át szólhatott a te igéd, és voltak, akik életet nyertek, kaptak, terheket hozhattak és letehettek, lelkek gyógyulhattak. Olyan csodálatos, hogy a megtartó kegyelmed. Segíts nekünk, hadd lássuk meg értelmünkkel, lelkünkkel, szívünkkel mindazokat, amelyek elválasztanak te tőled, amelyek felhőként ott vannak lelki szemeink előtt. Köszönjük a te valóságodat, mert most is nyilvánvaló módon jelen vagy és itt vagy. Arra kérünk téged, hadd váljunk jövő héten olyan gyülekezetté, ahol a te lelked ajándéka kiáradhat ugyanúgy, ahogy akkor ott először Jeruzsálemben. Munkálkodj bennünk így a következő héten, napokban. És köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk. Áldunk ezért téged. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Szeretném megköszönni most is azoknak, akik karantén ideje alatt is adományaikkal támogatták egyházközségünket. Isten áldja meg őket érte. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, testvéreim, jövő héten, ahogy jeleztem, pünköst ünnepe lesz. Nem tudjuk még, hogy engedélyezik-e azt, hogy úrvacsorai istentiszteletet is tartsunk. Ez a hét első felében fog eldőlni és nyilvánossá lenni. Egy biztos, hogy gyülekezetünk is, ahogy a többi gyülekezet is, le fogja tartani azt, amit a zsinat és a kerület vezetése ajánl. Ha ez azt jelenti, hogy lehet úrvacsorázni, akkor már előkészültünk erre, méghozzá úgy, hogy vettünk kis poharakat, és össze fogjuk kockázni úgy a kenyeret kesztyűbe, hogy mindenki magának elveti majd a tálcáról. Öten fogunk körülbelül kiállni a másfél méteres távolságban az úrasztala elé, és mindenki elveszi a tálcáról a kis kelyhet, és elveszi a kenyeret. Viszont ha mégsem engedélyezik, és nem lesz még úrvacsora pünköstkor, akkor fogunk találni egy olyan időszakot, amikor nyár folyamán úrvacsorát fogunk osztani. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Húsvét második napján is lesz ünnepi istentisztelet, mivel most a karantén és a járványhelyzet miatt legátus szolgálatát nem engedélyezte a Teológiai Akadémia, ezért a rektori rendelet alapján a helyben lévő teológusok szolgálhatnak, éppen ezért a helyben lévő teológus Kálmán Áron nagy örömmel és önként vállalta, hogy bizonyos kérése természetesen, hogy pünkösd második napján megosztja szolgálatát a gyülekezet közösségével. Úgyhogy pünkösd másnapján Kálmán Áron fog szolgálni. Amit szeretnék hirdetni és nyomatékosan aláhúzni a testvérek figyelmébe ajánlani, június 4-én, ugye Trianon emlék ünnepsége, megemlékezése lesz, 18 órakor itt a templomban egy ünnepi istentisztelet, amire mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és különösen is kérem, hogy jöjjünk minél többen. Nem tudom, még meg tudjuk-e oldani a héten a technikai részét. Az eredeti terv úgy szól, hogy a málnási, tehát erdélyi testvérgyülekezet és a felvidéki testvérgyülekezet is bekapcsolódik ebbe az istentiszteletbe egy közös közvetítés, kivetítés alapján. Ha ezt meg tudjuk oldani, ez nem egyszerű, tehát hogy három helyszínen így menjen az istentisztelet, akkor fel fogjuk osztani hárman lelkészek az istentiszteletet. Ha nem, akkor utána pedig a gyülekezeti teremben várjuk a testvéreket a megemlékezés után, ahol viszont egy kivetítőre kivetített beszélgetés lesz ezekkel a testvérekkel. Az istentisztelet keretében egy rövid igehirdetés lesz, megemlékezés, valami kis műsor, és polgármester úr mondja el a maga gondolatait. Az, aki ugye a gyülekezetünk gondnoka is, tehát azért azt gondoljuk végig, hogy eleve is mint gyülekezeti gondok fog megszólalni elsőrenden, de mindenkit szeretnék hívni és várni. Talán hallottatok arról a kezdeményezésről, hogy 4-én fél 5-kor minden keresztény felekezet egyszerre fog halangozni. 100 másodpercet írnak, szerintem többet fogunk, de 100 másodpercig biztos, hogy szólni fog a harang, és 6 órakor pedig ez akár lehet egy ilyen felhívás, és arra vonatkozólag várunk mindenkit a templomba. Nem ünneplésre, megemlékezésre, elcsöndesedésre, és utána pedig a testvéri közösség megerősítésére. Szeretném hirdetni most is, ahogy múlt vasárnap elindult ez a kezdeményezés, és köszönöm a szervezőknek, köszönöm, akik ezt fölvállalták, ezt a szolgálatot, hogy minden istentisztelet után egy rövid kávézásra, süteményezésre, beszélgetésre legfőképpen várunk mindenkit a gyülekezeti teremben, a jobb idő lesz kint az udvaron, és szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, aki szívesen hozna esetleg egy tálca süteményt, vagy szívesen csatlakozna és járulna ez a kezdeményezéshez, az kérem jelezze. Én, ahogy a múlt héten is, most is istentisztelet végeztével kiállok a templomajtóba. Aki mer velem kezet fogni, azzal kezet fogok, akivel boxolni kell, azzal boxolok, aki csak köszön, annak is örülök. Úgyhogy vigyázzon mindenki magára egészségben, hogy találkozhassunk a következő héten is. A 475. dicséretet énekeljük el mind a három versével zárásképpen. A 475. dicséret első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Voltunk ért, Uram, a bőr. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.